azokról a tettekről, amiket Isten vár tőlünk, amiket Isten parancsol nekünk, és amelyekben a Krisztusba vetett hitünk megnyilvánul, testet ölt. A jó tetteink kérdése, igen fontos kérdése, hogy erről már eddig is szóltam, és mindig keresnünk kell, hogy mit, egy adott helyzetben mi az a jó tett, amit most vár tőlem az Úr. Mi az a gyakorlati megnyilvánulás, amit vár tőlem az Úr. Hát gyakran olyan emberek között vagyunk, leginkább olyan emberek között jövünk, megyünk, dolgozunk, akik hitetlenek, akik nem, egyáltalán nem hívő emberek. És velük kellene nekünk jót tenni. Irántunk kellene valami jót mutatni. Hát nem egy könnyű dolog ez. Nem egy könnyű dolog. Különösen, hogyha ezek az emberek, akikkel találkozunk, akár a lépcsőházba, vagy az utcán, vagy munkahelyünkön, kicsit olyan ellenségesek velünk, vagy megvetnek bennünket, vagy lenéznek minket, akár a hitünk miatt, vagy bármi miatt. Mégis jót tenni velük. Nem könnyű dolog. Most ebben a felolvasott történetben azért mégis valami eligazítást találhatunk. Az Úr Jézus, ahogy olvassuk, hogy egy bizonyos Samária nevű országrész, Sikár nevű városának a kútjánál délben találkozott egy városbeli asszonnyal, aki vizet meríteni jött ahhoz a kúthoz. Ez a találkozás teljesen úgymond hétköznapi emberek között, bár Jézusra ezt mondani, hogy hétköznapi ember nem olyan egyszerű, mert ő nem volt hétköznapi, de az asszony az egy hétköznapi asszony volt. A hely is hétköznapi volt, az idő is hétköznapi, a ténykedés is hétköznapi, minden olyan hétköznapi volt. És ott Jézus ebben a helyzetben jót cselekszik ezzel az asszonnyal. És ezt szeretném egy kicsit megvizsgálni most veletek, hogy viselkedik Jézus ezzel a samáriai nővel. Mit tanulhatunk mi tőle, a mi találkozásainkra, a mi beszélgetéseinkre nézve? Mi a követendő példa, ha hívő emberek vagyunk? Nézzük először azt, testvéreim, hogy az Úr Jézus kezdeményezőn fordul ehhez a nőhöz. Kezdeményezőn fordul hozzá, és ez hát egy eléggé figyelemre méltó dolog. Ugyanis, ahogy az ígéből is tudjuk, a samáriaiak és a zsidók nem voltak egymással nagyon jóban. És ez egy ilyen, akkor még finoman fejeztük ki magunkat. A zsidók, ha tehették, akkor, és a samaritánusok is, ha tehették, akkor úgy kerülték egymást, nagy ívbe. Általában ez volt a szokás. Ennek a egymás kerülésének, vagy egymás megvetésének már régi történelmi gyökerei voltak, azt most hadd ne boncolgassam. Jézus azonban, noha mehetett volna máshogy is oda, hova ő igyekezett, direkt Samárián keresztül ment. Direkt ezen a területen keresztül ment. Mert ő nem került el ezeket az embereket nagy ívbe. Bár samaritánusok voltak. A kútnál, ott Sikár városa mellett leül, és ott vár. Míg megjelenik ez a nő. A déli hőségben jön vízér a kúthoz. Jézus ezt a nőt is megszólítja. Nem várja, hogy a nő szólítsa meg őt. Lehetett látni, hogy Jézus egy zsidó ember, a ruhájáról, a megjelenéséről. Nem várja Jézus, hogy majd a nő majd kíváncsiságától űzve majd valamit kérdez tőle, vagy próbál vele, hanem ő rögtön kezdeményezőn barátságosan megszólítja, és felveszi vele a kapcsolatot. Az asszony ezen érthető módon ugye teljesen megdöbbent. Már csak két okból is megdöbbent, egyrészt mert ő is tudta, hogy ő samaritánus, és a zsidók nem beszélgetnek a samaritánusokkal, úgy általában. Micsoda ez a zsidó meg velem beszélgetni akar? Velem a samaritánussal? Hát hogy te bármit kérhetsz tőle, amikor én egy zsidó vagyok? De ő egy samaritánus, te meg zsidó vagy. A másik ok, ami miatt meglepődött ezen az asszony, az az, hogy ő nő volt. És az, hogy a zsidó kegyes emberek, azok általában egy nap legalább egyszer álláthattak Istennek azért, hogy nem nőnek teremtette őket Isten, hanem férfinek. És valahogy úgy egy kicsit a nőket úgy van lekezelő. Tisztelték a zsidók a nőket, nem vetették meg őket, de mégis ő egy kicsit úgy lekezelőn bántak velük. És nem volt ez szokás, hogy egy férfi csak úgy egy idegen nővel ott a szóba áll. Ugye a tanítványok is jönnek vissza, és azok is egyik sem mondja Jézusnak, hogy mit beszélsz vele. Csodálkoztak, hogy nővel beszél. Hát, jó. Férfiak férfiakkal beszéljenek. A zsidóknál ez volt. Na hát az asszony meglepődik, hogy ő, aki samaritánus is, meg nő is, Jézus meg itt kezdeményezőn megszólítja. És elkezd vele beszélgetni. Testvérek, azt hiszem, hogy itt mindjárt megállhatunk, mert sokszor mi is így talán inkább arra várunk, hogy mások szólongassanak bennünket, hogy mások kérdezenek bennünket, hogy mások tegyenek szóvá valamit. Valahogyan az Úr Jézustól ez a kezdeményező képesség, vagy készség, ez úgy vélem, hogy ez egy megtanulásra méltó dolog. Kezdeményezőn fordulni a körülöttünk élő emberekhez. Akik lehet, hogy nők, lehet, hogy férfiak, lehet, hogy cigány, lehet román, lehet magyar, ateista, vagy szocialista, vagy kommunista, vagy baloldali, vagy jobboldali, vagy nem tudom milyen oldali. Oda fordulni kedvesen, kezdeményezőn egy emberhez, aki lehet, hogy nem is várja ezt tőlünk. Sőt, lehet, hogy nagyon is meglepődik rajta, hogy pont te, pont hozzám fordulsz valami kérdése, valami észrevétele, valami megfigyeléssel. A szeretet elsőnek lép, ha szabad így mondanunk. Kezdeményez. Vajon Jézus nem tudta, hogy ki az a nő? Kérdezhetjük. Hát hogy lehet? Hogy ő kezdeményez egy beszélgetést ezzel a nővel. Ezzel. Hát ez a nő, ki volt ez a nő? Ugye egyrészt egy samaritánus volt. A samaritánus az a zsidók szemében kultikusan tisztátalan volt, ez a hivatalos megfogalmazás. Bálványimádónak tartották őket, az ő vallásuk az egy a zsidóságnak, meg egyéb pogány vallásoknak az összekeveréséből állott, egy ilyen szinkretista egyveleg vallás volt. A zsidók nem fogadták el őket, noha ők elfogadták a zsidók Mózes öt könyvét, a Tórát elfogadták, de ők még ahhoz még hozzátettek, meg magyarázták, meg a lényeg az, hogy ott össze-vissza kavarták minden egyéb bálványimádó dolgokkal is. A zsidók ezt nem fogadták el, hogy bálványimádók vagytok. A vallásotok le van írva, az semmi. Jézus nem tudta ezt, hogy ez a nő egy samaritánus? Vagyis nem csak, hogy egy sajátos vére volt neki, nem zsidó vér, hanem samaritánus vér, hanem még egy másik vallása is volt neki. Mégpedig egy nem Istennek tetsző, bálványimádó vallás. Jézus tudta, mégis kezdeményez vele beszélgetést. Nem tudta Jézus, hogy ez a nő házasságtörő. Öt férje volt, vagyis öt férfivel összeházasodott, de egyel már a hatodikkal csak együtt élt. És ez a zsidók törvények szerint, de még a samaritánus törvények szerint is, mert mondom, elfogadták Mózes öt könyvét, ez házasságtörés. Az, hogy valaki valakivel együtt él, ez csak manapság ilyen divatos, nem tudom micsoda, ez a Biblia szerint bűn. Jézus szerint is az. A samaritánusok szerint is az. Együttélést, meg a barátnőm, meg a társam, meg ilyen szövegek, nem? Biblia szerint bűn a házasság kötés nélküli együttélés. Jézus nem tudta, hogy ez a nő bűnbe él. Már a népe is kiközösítette ezt a nőt, a saját népe is kiközül, ezért jön délbe a kúthoz, mert tudjuk, hogy a keleti nőknek a szokása mindig este mentek kúthoz, és együtt mentek a kúthoz. Ott beszélgettek egymástól, megtárgyalták az ő dolgaikat, aztán együtt merítettek, és mentek haza. Ez a nő délbe, az abszolút hőségbe teljesen egyedül jön, azért, mert ő már nem is jön a többi. Kerüli mások társaságát, vagy azok mondták neki, hogy légy szíves velünk, ne gyere a kútra vízért. Nem, a társadalomból te egy kivetett vagy. Jézus nem tudta, hogy ez a nő egy vallási tévejgő? Nem tudta, hogy egy erkölcsi hulla? Nem csak a zsidók szemébe, hanem még a saját népe szemébe is. És mégis leáll vele, és kezdeményezze, és beszélgetni kezd vele? Igen. Jézus nem lenne Jézus, ha nem ezt csinálná. És mi? Én? Ti? Mi is nem tudjuk emberekről, hogy na ez az ember, ilyen vallású, olyan vallású, ez jehovista, ez katolikus, ez mit tudom én, buddhista, ez semmi. Ja, hát akkor nem is beszélek vele. Ja, ez egy erkölcsi hulla. Hát ez már a 8. férjét nyűvi. Ez együtt él megint való. Hát nem is beszélek én vele. Mi tárgyalni valóm van vele? Nem szólok hozzá. Megtehetjük mi ezt, ha keresztjének vagyunk? Megtehetem én ezt? Vagy az Úr Jézus magatartása rám is, aki az ő hívének vallom magam, kötelességként rója, hogy barátságosan és szeretettel kezdeményezőn forduljak még egy ilyen emberhez is. Tudjátok a választ. Lássuk testvérek azt is, hogy az Úr Jézus nem fél ettől a nőtől. Pontosabban nem fél attól, hogy őt, a szentet, majd ez a nő beszennyezi, mert ez egy olyan tisztátalan nő, ott hát nem kérek tőle vizet, mert a keze, ahogy adja nekem a vizet, majd hozzáér ahhoz a edényhez, és beszennyezi azt az edényt, és akkor az meg beszennyez engem. Jézus nem fél attól, hogy majd ennek a nőnek a tisztátalansága, a bálványimádása, az erkölcstelen élete őt beszennyezi. Azáltal, hogy majd vizet ad neki, és kapcsolatba kerül vele. Jézusnak nem volt a szavaiban itt semmiféle szorongás, meg semmiféle feszengés. Teljesen természetesen, szeretettel szól ehhez az asszonyhoz. Annak ellenére, hogy tudja, hogy milyen. Inkább az ő tisztasága volt fertőző erre a nőre nézve, nem a nő tisztátalansága Jézusra nézve. Most így vagyunk mi is, testvérek, hogy kell nekünk félni attól, hogy egy ember akár vallásilag ugye más úton jár, vagy erkölcsileg szerencsétlen eltévedt, azt a bűnbe él, dagonyázik, akkor kell nekünk félni, hogy majd ha beszélek vele, majd ő elvisz engem a rossz irányba, meg beszennyez engem, meg miért én hogy, én nem, én nem beszél, inkább kerülöm nagy ívbe. Nem kell félnünk, test, nem kell abszolút félnünk. Jézus azt mondta nekünk, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Nem kell félnünk. Legyen akárki az a másik ember. Lehet kezdeményező szeretettel odafordulni akármilyen embertársunkhoz. De nézzük egy kicsit tovább a második tanulnivalónkat. Az Úr Jézus másodszor azt teszi ezzel a nővel, hogy megmutatja neki a maga dicsőségét. Mármint, hogy Jézus összeismerteti magát, vagy megismerteti magát ezzel a hölgyel. Bizonyságot tesz magáról. És ez a bizonyságtétel ott a Jákob kútja mellett a vízhez kapcsolódik. És ez egy teli találat. Hát Jézusnál megszokjuk ezt, hogy ő általában teli találatokat hajt végre, mindig, amikor megszólal, vagy cselekszik valamit. Hát itt is teli találat. Ugye a víz a keleti embereknek az egy létfeltétel. Ma, régen is az volt, ma is az. Víz nélkül nincs élet. A víz az életet jelenti. A keleti emberek pedig élő víznek nevezték a friss forrásvizet. Nem mondták rá, hogy friss víz, hanem élő víz, mert életet hoz. Élet van benne. És ahova kiáradott, élet lesz. Jézus egy metaforikus értelemben, egy átvitt értelemben használja itt most ezt a fogalmat, az élő vizet, utal rá valamivel, ami nála van. Adok neked én élő vizet, ha kérnél tőlem. Mi ez az élő víz, amire Jézus gondol? Az ő szava, az ő beszéde, ami tele van élettel. Ha az valahova kiárad, ha az valahova bemegy, akkor ott örök életet, igazi életet, isteni életet hoz, nemz. Anélkül az ember a halálban van, halott az ember, lelkileg is, minden szempontból. De Jézus szava megeleveníti az embert, életet ad, örök életet ad, ha valahol befogadják azt. Hittel lehet inni az ő beszédét. Jézus ilyen metaforikus értelemben használja ezt a képet, az asszony pedig nem érti. Ugye, hogy olvassuk, vagy olvassátok el, vagy ismeritek is a történetet, nem érti ezt a metaforikus, átvitt értelmű beszédet. Ő egy egyszerűbb elme volt, ő nem tudott ilyen elvontan gondolkozni. És figyeljétek meg, hogy az Úr Jézus, amikor megmutatja neki ezt, hogy én tőlem egy mekkora nagy kincset kapsz, és az asszony annyira értetlenül fogadja ezt a hírt, akkor Jézus nem mondja, hogy na, akkor hagyjuk az egészet. Veled nem érdemes beszélni, mert te olyan buta vagy. Olyan nem tudsz egy kicsit elragadni a földi dolgoktól, meg a kút, meg a víz, meg te csak ezt látod. Nem tudsz ezeken a materiális dolgokon túllépni, kicsit fölemelkedni, és elvonatkoztatni a dolgoktól. Hát nem is erőködök veled tovább. Nem, hanem az Úr Jézus ezt az értetlen nőt is nagy türelemmel tovább segíti. Tovább segíti. Látjuk, testvérek, mi is sok olykor, hogyha így beszélgetünk valakivel, és a mi dolgunk tisztán áll előttünk, hogy nekünk is az Úr Jézust kell valahogy megmutatni a mi embertársainknak, hogy őt megismerjék, hogy ő benne higgyenek, hogy megtérjenek hozzá, hogy új életet találjanak benne. Tudjuk ezt, tudjuk, és akkor próbálunk nekik beszélni, de sokszor ez az értetlenség, hogy miről beszéltek ti nekem? Mi ez az egész? Nem tudnak elvonatkoztatni az emberek a földi dolgoktól, a materiális dolgoktól, nem tudnak fölemelkedni. Értetlenség van bennük. Mit akarsz te nekem mondani? És akkor mi azt mondjuk magunkba, hát beszélhetem be, farahány, borsó, mindent mondunk, nincs értelme, itt erőködnünk, majd később majd megérti, ha nem érti, mindegy. Lemondóan legyintünk. Föladjuk. Testvérek, az Úr Jézustól nem ezt tanuljuk, tovább vezeti ezt az asszony. Nekünk is tovább kell vezetni az embereket. Az Úr Jézus megismerésében, hogyha valamit nem értenek, majd később megértik. Nagy csoda, hogyha mi már értjük, hogy mit is mondott Jézus ennek az asszonynak, amikor azt mondta, hogy én adom neked az élő vizet, a friss vizet, ami életet ad, örök életet ad neked. Ami a lelkedet megelégíti. Nagy dolog, ha mi értjük, de van, aki nem érti. Akkor is tovább kell menni. Jézus tovább viszi ezt az asszonyt a maga megismertetésének az útján, és megérteti vele a következő lépésben, hogy én ismerlek téged. Az asszony döbbenten hallja, hogy Jézus tudja, hogy az a férfi, akivel most ő éppen együtt él, nem törvényes értelemben a férje. Először találkozunk, életünkben nem láttuk egymást, és ez az ember megmondja nekem, amit cselekedtem. Így is megy Jézusról beszélni később a faluban, hogy találkoztam valakivel, aki megmondott nekem mindent, amit cselekedtem. Ez megrázza ezt az asszonyt, hogy Jézus ismeri őt, tud róla mindent. De ebből már az asszony felismeri Jézusban a prófétát. Látom, hogy próféta vagy, mondja, mert te tudod az elrejtett dolgokat. Tudod az elrejtett dolgokat. Valamit meglát Jézusnak a dicsőségéből, mert Jézus valóban próféta, aki tudta, hogy mi lakik az emberekben, és nem szorult rá arra, hogy bárki elmondja neki. Jézus tudta, hogy mi lakik benne, és tudta, mi az egész élettörténete. Ő valóban próféta, az asszony megérti, hogy Jézus tényleg egy dicsőséges valaki. Testvérek, így az emberek lehet, hogy valamit nem értenek, amit mi Jézusról mondunk nekik. Nem értik, hogy miért volna akkora nagy szükségük Jézusra. De aztán lehet, hogy egy következő témánál, vagy következő lépésben majd megértenek valamit Jézusból. Valami megvilágosodik előttük. Csak türelemmel kell lenni, és tovább vezetgetni valahogy őket, ahogy adja nekünk az Úr. Minden esetre ez az asszony, hogy egy kicsit tovább vezesse a dolgot, rögtön tanácsot kér Jézustól, ha már te proféta vagy, akkor mondd meg nekem egy hittani kérdésben, hogy is legyen, mint is legyen, hol imádjuk az Istent? Itt a Garizim hegyén, ott volt mellettük a Garizim hegye, a samaritánusoknak a szent hegye, vagy Jeruzsálembe? A jeruzsálemi templom még állt ugye ebbe az időbe, az egy másik szent hely. Hova, melyik hegyre menjünk imádni Istent? Látom, te proféta vagy. Nem csak az én életemet ismered, hanem ezt a hittani problémát, ezt a dogmatikai kérdést is meg tudod nekem fejteni. Jézus testvérek, figyeljétek meg ebben a helyzetben, nem mondja ennek az asszonynak, hogy na, álljunk csak meg. Most itt a férjedről, meg a nem férjedről, meg erről van. Te ki akarod most kerülni ezt a témát, ugye? Ez egy forró téma neked, ugye? Maradjunk csak még egy kicsit itt, boncolgassuk még ezt a te bűnös életedet egy kicsit. Amivel nem akar szembenézni, ki akarod kerülni ezt a problémát. Nem mondja ezt Jézus, hanem komolyan veszi az asszonynak a kérdését. Igen, lehet, hogy az asszony el akar menni ettől a témától, hogy az ő egész életét hogy rontott el 5 férfivel, és már végül már nem is házasodott meg senkivel, hogy mit keresett ő a férfiakba, vagy mit talált. Mit kérdeztél tőlem? Azt kérdezted, hogy itt vagy ott? No, se itt, se ott. Jézus megválaszolja neki. Az Istennek tetsző istentisztelet, az ez és ez, és megtanítja az azt, hogy mi az Istennek tetsző istentisztelet. Hogy kiket keres az Isten az ő imádójul. Felvilágosítja őt, mert komolyan veszi a kérdését. Lehet, testvérek, hogy ha beszélgetünk valakivel, mi is elérünk egy ilyen kritikus ponthoz. Legszívesebben ott elidőznénk, ott csámcsognánk egy kicsit, de nem kell. Halljuk meg, hogy a másik lehet, hogy kérdez valamit. Meg kell tanulnunk az embertársainak a kérdéseit is komolyan venni. Ha őszinte kérdések, komoly kérdések, még hogyha kikerülésből születtek is, vagy valaminek valamiből ki akarnak hirtelen jönni vele, egy szorult helyzetből, egy kényelmetlen, kellemetlen szituációból, vegyük komolyan a kérdéseiket. És ha tudunk válaszolni, válaszoljunk ezekre a kérdésekre. Látjátok, Jézus felvilágosítja ezt a nőt. Tovább vezeti az ő megismerésének az útján. Tanítja őt az igaz Isten tiszteletre. És akkor az asszony kimondja, amit mint samaritánus tudott, mert mondtam, hogy a Mózes 5 könyvét elfogadták. És annak alapján tudták, hogy jönni fog a messiás. Elég volt a Mózes 5 könyve ehhez, hogy tudják, hogy jönni fog a messiás. A samaritánusok is hittek, hogy jönni fog a messiás. Tudom, hogy messiás jön, akit Krisztusnak neveznek. És mikor eljön, megtanít nekünk mindent. Ott élt ebben az asszonyban is ez a tudat, ez az ismeret. Jön majd a messiás. És most, amíg itt Jézus beszél vele, akkor egy ilyen sejtésként jelenik meg, hogy ez a férfi. Csak nem ő az. Csak tudom, hogy messiás jön. Jézus azonnal egyértelművé teszi neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Az asszony pedig hisz neki. Rohan vissza a városba, és akkor beszél, hogy nem ezé a messiás, de az van a szavában, hogy ő a messiás. Megmondott nekem mindent. A lényeg, testvérek, hogy az Úr Jézus megmutatta végül a maga személyének a titkát ennek az asszonynak. Megismertette magát, megismertette a dicsőségét vele, de lépésről lépésre, türelmesen, szeretettel, tovább vezetgetve őt. Nem legyintve rá, komolyan véve a kérdését. Csodálatos dolog, testvérek. Az Úr Jézus velünk is így bánik egyébként, és csodálatos, hogy mi is így bánhatunk azokkal, akikkel így leállunk beszélgetni, mondjuk Istenről, Jézus Krisztusról, a kegyelemről, a szeretetéről. Olyan szép dolog az, amikor úgy látjuk valakinél ezt az előre jutást. Nem csak ennél az asszonynál, hanem úgy egy akárkinél. Akkor először olyan értetlen, nem értett semmit az egészhez. Semmit nem értett az egészből. Aztán utána valami megvilágosodik előtte Jézus személyéből, meg abból, hogy mekkora nagy szüksége van neki. És egyre jobban megvilágosodik előtte, hogy kicsoda ez a Jézus, akiről itt szó van. És eljut oda, hogy hisz ebben a Jézusban. Már nem csak, hogy ismeri, hanem rábízza magát, odaadja neki az életét, a szívét. Ez egy csodálatos folyamat, előrehaladás. Nem biztos, hogy mindenkinél így egy pár órán belül lezajlik, mint ennél az asszonynál. Van, akinél lehet, hogy napokba, hetekbe, hónapokba, sőt évekbe telik. De jó látni, hogy így egyre megy előre az a valaki. Krisztus viszi az ő megismerésének az útján lépésről lépésre, és minket felhasználhat, mint egy eszközt. Olyan szép dolog, hogyha mi is meg tudjuk erősíteni akár egy ilyen beszélgetésbe azt, hogy Jézus mennyire irgalmas, mennyire kegyelmes. Mert minnyájan valahol nagyon hasonlítunk erre az asszonyra. És örülhetünk, ha már átéltük azt, amit átélt ez az asszony. Hogy Jézus beszél hozzá, és megismerteti vele magát. És eljuttatja a belévetett hitre. Ez nagy dolog, ha ezt már átéltük. Lehet, hogy nem volt 5 férjünk, meg egy valaki, akivel együtt élünk. Lehet, hogy nem voltunk leszbikusok, vagy homoszexuálisok, vagy nem süllyedtünk a bűnnek nem tudom én milyen fertőjébe. De voltunk képmutatók, meg lehet, hogy voltunk ateisták, meg voltunk nem tudom én kicsodák, micsodák, milyen bűneinkkel. És Jézus mégis szóba állt velünk, és elkezdett minket az ő ismeretére tanítani, és eljuttatni a belévetett hitre. Lássuk meg, hogy mi van ő benne, hogy mit kínál ő nekünk, hogy lássuk meg, kicsoda ő. Hogy lássuk meg, hogy nem tudunk már nélküle élni, hogy nem lehetséges nélküle élni. Ezért hálát adhatunk az Úrnak, és ha lehet, el is mondhatjuk ezt a mi utunkat, ami Jézus végigvezetett minket, el is mondhatjuk ezt is másoknak. Megerősítve az, hogy Jézus nem csak azokban a régi időkben, ma is így bánik velünk, emberekkel. A harmadik dolog, amire még szeretném gyorsan fölhívni a figyelmeteket, hogy az Úr Jézus mindezen közben, tehát kezdeményez, megismerteti a maga nagyságát, dicsőségét ezzel az asszonnyal, de ezen közben annak a nőnek két alapvető nyomorúságát szóvá teszi. Nem hagyja említés nélkül, rávezeti erre azt az asszonyt. Az egyik az, hogy a magánélete kaotikus volt. A másik meg, hogy a vallási élete is téves volt, a hite is téves volt. Jézus az erkölcsi bűnt nem tekintette semminek. A bűnt nem tekintette semminek, és a hitbeli téveigét se tekintette semminek, hanem megnevezte ezeket, és azon volt, hogy ezekből kihúzza az embereket. Az erkölcsi bűnből is kiemelje, meg a vallási téveigésből is kiemelje az embereket. Itt is ezt teszi ezzel a nővel. Nem mondta, hogy hagyjuk ezt a témát. Ugyanhát az, hogy együtt élsz ezzel a férfivát, kit érdekel? Hát nagy ügy. Ez nem is bűn ez. De az, akivel együtt élsz, az nem a férjed, mondja neki Jézus. Az nem a férjed. Az csak egy együttélés. Ez házasságtörés. A zsidó törvény szerint egyébként halálbüntetés járt érte. József is kimondta a testvéreinek, amikor leleplezte magát előttük, hogy mit csináltak vele. Eladtatok. A bűnt nem kerüli ki, ő sem. Megnevezi a vétket. És sokszor, testvérek, lehetünk így mi is, hogy alkalmas pillanatban lehet, hogy röviden, de mégis rá kell mutatnunk, hogyha valaki ebbe vagy abba az erkölcsi vétekbe nyilvánvalóan benne él, hogy ez bűn. Ettől nem leszünk nagyon szimpatikusak neki, de mégis meg kell tennünk. Ez bűn. Isten szerint nem helyes dolog. Helytelen dolog, amit csinálsz. Szállj magad be ebbe a dologba. Nem jó ez. És a vallási kérdésekbe is figyeljétek, Jézus, hogy nem volt olyan toleráns az Úr Jézus, mint ahogy sokan úgy beállítani igyekeznek, hogy azt mondaná Jézus ennek a nőnek, hogy ugyan már, hát nem mindegy, hogy most itt imádod, vagy ott imádod, meg hogy imádod, mert mindenki ugyanazt imádja. Hát ugyanazt imádjuk mi, samaritánusok is, buddhisták is, hinduisták is, zsidók, keresztények, mindenki egy Isten van, hát ne foglalkozz ezzel, nem mondja, mert ez nem igaz, ez is egy hazugság. Hazugság, testvérek. Jézus érdekli a hitbeli téveig, és szóvá teszi, se itt, se ott, és megmondja, mi a helyes. Mi a helyes istentisztelet, mert van egy helyes istentisztelet, nem 85 ezer helyes istentisztelet, hanem egy. És Jézus ezt megmondja. Ezt is világossá tesz, és nekünk is, testvérek, sokszor ilyenek vagyunk, hogy erkölcsi kérdést látunk, valaki, ó, nem szólunk, mert politikailag korrekt viselkedés ez, hogy nem szólunk, hallgatunk. Vallási téveigést, ó, hát nem szólunk, nem tesszük szóval, hogy Szent István erekéjét ugyan már nem kéne imádni. Meg Szent Istvánhoz nem kéne imádkozni, hogy közbenjáróul kérni. Ugyan nem, mert nem akarjuk megsérteni ezt az egész kultuszt, meg a nem tudom kiket. De meg kell mondani. Meg kell mondani. Vallási, erkölcsi kérdésekben is van egy világos útmutatásunk, oda kell állni, és képviselnünk kell. Jézus is ezt tette, testvérek. És nem mondja senki, hogyha mi ezt tesszük, akkor szeretetlenek vagyunk. Mert akkor Jézus is szeretetlen volt. Miért mondja ennek a nőnek, hogy akivel együtt él, az nem a férje? Milyen szeretetlenség? Leleplezi a bűnt. Hú! Meg nem mondja neki, hogy vallási téveigés volna a samaritánusok hite. Vagy azt mondja neki, hogy az. És nem úgy kell Istent imádni, hogy ők. Szeretetlen volt Jézus? Nem volt szeret. Éppen, hogy szerette ezt az asszonyt, hogy és ezért mutatja, ez nem jó, amiben élsz, és amit hiszel, az se jó. De íme itt a jobb, a helyes, az igazi. Ezt válaszd, ezen menjél, ezen az úton, ez a szeretet, testvérek. Nem az a szeretet nekünk is, hogy valakit látjuk, hogy benne él valami erkölcsi vétkekből, ezt akkor szó nélkül hagyjuk. Nem szólunk a gyerekünknek, nem szólunk ennek, annak, amannak, amikor adódik rá alkalom. Látjuk, hogy téveigésben, mi meg ottan összefogjuk, kit érdekel, mindenki a maga hite szerint üdvözöl, nyugtatgatjuk így magunkat. Nem ez a megoldás, testvérek. Valahol föl kell vállalnunk, és el kell mondanunk, hogy ez nem, de ez igen. Erre az útra lépj. Ezt Jézus, testvérek, nagy-nagy szeretettel végezte. Ahogy eddig is érezhettétek, és láthattátok is a történetben, hogy Jézusnak ez az egész kommunikáció a szeretetbe zajlik, és ezért ez a nő, amikor az erkölcsi bűnét is szóvá teszik, nem sértődik meg, és nem itt hagylak, nem tárgyalok veled tovább. Amikor a vallási kérdésekben nem azt a választ kapja, amit remélt volna, akkor sem mondja, hogy itt hagylak, akkor nem, megsértődtem, nem tárgyalok veled tovább. Mert Jézusból azt érezte, hogy ez a valaki szeret engem, akkor is, hogyha ezekre a negatívumokra irányítja a figyelmemet, és tovább akar ezekből vezetni. Ha tőlünk is, testvérek, azt érzékelik az emberek, bárcsak ezt érzékelnénk, hogy szeretjük őket a maguk nyomorúságában, akár az erkölcsi, akár a vallási tévejgéseikben is szeretjük őket, és szeretnénk nekik Jézust megmutatni, akkor nem sértődnek meg. Akkor elfogadják. Elfogadhatják, amit mondunk nekik. De a szeretet jegyében kell ennek az egésznek végbe menni, hogy érezzék, hogy bennük legyen, hogy akármit mond ez a valaki. Ez engem akkor is szeret, hogyha most olyan keményebb dolgokat mond. És szeretetből akarja, hogy ne maradjak itt ebben, mert ez rossz lesz nekem. Hanem menjek egy jobb útra, egy helyes útra, és mutatja is, hogy mi legyen az. Hadd zárjam le egy híres német teológusnak a mondásával, nagyon tetszik nekem ez. Helmut Tillichének hívták, hitvalló evangélikus professzor volt. Jézusnak volt ereje szeretni a szajhákat, a zsarnokokat, a bűnözőket. Csak is azért volt erre képes, mert keresztül látott az elkorcsosulás szennyén és páncélján, és észrevette az isteni tervet, mely mindenütt ott rejtőzik, minden emberben. Mindenek előtt mi is új szemeket kapunk tőle. Jézus mindig Isten vétkes gyermekét látta azokban a bűnösökben, akikhez szeretettel, segítő szándékkal fordult. Az emberi lényt látta bennük, akiket az atya annyira szeretett, akik miatt annyit bánkódott, amiért rossz irányba tartottak. Olyannak látta őket, amilyeneknek az Isten eredeti szerve szerint lenniük kellett volna, és a szennyes, piszkos felszín mögött észrevette a valódi embert. Nem azonosította a bűnöst a bűnével, hanem a bűnt látta idegen, oda nem illő dolognak, amely megkötözi uralma alatt tartja az embert, és ebből akarta kiszabadítani, és eredeti állapotába visszaállítani az embert. Azért tudta szeretni az embereket, mert képes volt áthatolni az őket körülvevő sár rétegen. Nekünk is meg kell tanulni Jézustól ezt. Engednünk kell, hogy szemeket adjon nekünk, hogy túllássunk az embereket körülvevő sár rétegen. Akár a gyülekezetben, akár ezen kívül. És lássuk az embert, akit Isten elgondolt, akit magának teremtett, akit meg akar ajándékozni önmagával, akit üdvözíteni akar. Lehet, hogy körülveszi azt az embert a liberalizmus, a homoszexualitás bűne, a házasságtörés bűne, a gyilkosság bűne, az ateizmus bűne, a kommunizmus bűne, a nem tudom én micsoda. De a bűnösök barátja mégis odahajolt hozzá, mert látta benne az Isten teremtményét, és nekünk is ott kell látni benne, akit Isten magának teremtett, akivel össze kell hoznunk Jézust, aki előtt föl kell ragyogtatnunk a Krisztust. Testvérek, csöndesedjünk így a szívünkbe újra és újra, és kérjünk az Úrtól szeretetet az embertársaink felé, hogy tudjunk mi is így Jézus módjára beszélgetni az emberekkel, és előttük Jézust megmutatni. Bűneiket se kell elleplezünk, de Jézust föl kell ragyogtatnunk előttük. Ez az egyik legnagyobb jó tett, amit tehetünk az emberekkel. Segítsen minket az Úr, hogy ezt meg tudjuk tenni. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy láthatjuk a te nagy dicsőségedet. Láthatjuk, hogy te vagy az, aki magadból adod az ígét, ami megeleveníti azok lelkét, akik hittel befogadják, amelyik friss vízként felüdíti, megnyugtatja a benne hívőket. Segíts, hogy mi is tudjuk hittel fogadni mindig a te szavaidat, melyek felfrissítenek, felüdítenek, életet adnak nekünk is. Köszönjük te néked, hogy imádhatunk téged, mint az élő víz, a friss víz, az ige forrását. Köszönjük, hogy imádhatunk téged, mint prófétát, aki ismered a mi életünket, tudod a mi dolgainkat, és mégis szeretsz minket. Köszönjük néked, amikor prófétaként szóvá teszed akár hitbeli tévejgéseinket, akár erkölcsi tévejgéseinket is, és ki akarsz ezekből húzni szeretettel, türelemmel, irgalmasan. Köszönjük néked, hogy prófétaként szólsz hozzánk is. Segíts, hogy eljusson a szívünkig a te messiás voltodnak a felismerése is. Hadd lássuk te benned az Isten megígért üdvösségét, a megígért felkent királyt, prófétát, főpapot, akinek mindent köszönhetünk, aki nélkül nem lehetünk meg egyáltalán a földi életünkben sem és örökre. Kérünk téged, hogy segíts minket eljutni oda, hogy rád bízzuk magunkat, és a te benned való bizalomban megerősödik a mi szívünk, és aztán elmegyünk, és mi is országnak, világnak kikiáltjuk a te nevedet, mint ahogy az az asszony is úgy tett, elmenvén attól a kúttól. Segíts, hogy hadd legyünk hírnökeiddé, ahogy ő is lett, átélve a te nagy szeretetedet, dicsőségedet. Kérünk téged arra, hogy segíts jót tenni az embertársainkkal, úgyhogy bizonyságot teszünk nekik, te rólad. Kérünk arra téged, hogy áld meg most istentiszteletünk következő részét, úrvacsora vételünket, áld meg az egymással és elsősorban veled való közösségünket, újíts meg bennünket szereteteddel. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, kérünk áld meg az építkezést, add, hogy előre haladhassanak szépen, rendben a munkákkal, őrizzed a munkásokat, adj bölcsességet a tervezőknek, a kivitelezőknek is minden kérdés megoldásához. Kérünk téged, hogy az anyagiakról is, a továbbiakban is te gondoskodjál. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a gyerekeket, akiknek új tanév és hittanév is kezdődik. Kérünk, hogy áld meg a gyerekeknek a szívét, életét, hogy gyarapodhassanak. Adja pedagógusoknak is bölcsességet az ő tanításukhoz. És a mi hittoktatóinknak is te adj erőt, te adj bölcsességet, te adj a szeretetet a szívükbe, hogy tudják őket hozzád vezetni és veled megismertetni jobban. Kérünk, te gondoskodj a gyülekezetünk jövőjéről, ilyen szempontból is. De sokkal inkább arra kérünk, hogy gyarapítsd a te népedet üdvözülőkkel. Köszönjük néked, hogy mindezeket rád bízhatjuk a meghallgattatás biztos reménységével. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Thank you. Kedves testvérek, ahogy láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Akik elkészítették magukat, szeretettel hívjuk és várjuk az úrvacsora vételére. Hirdetem még a testvéreknek, hogy a jövő héten a bibliaórát a szokott időben megtartjuk, tehát kedden 18 órakor bibliaórára szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, énekeljük most, lezárva istentiszteletünknek ezt az első részét, és egyúttal készülve az úrvacsoraosztásra, a 216. énekünk 5., 6. és 7. versét. 216. ének 5., 6. és 7. versét. Az 5. vers így kezdődik: Lelkem az Úristent buzgósággal óhajtja. Akik nem kívánnak részt venni az úrvacsoraosztáson az ének eléneklése után, elmehetnek, azoktól innen hadd köszönjek el, áldást és békességet kívánok. Lelkem az Úristen, buzgósággal óhajtja.